3-4-8. Egyre feszültebb a viszony a Fülöp-szigetek és Kína között, a nyílt vizekre vágyik az ázsiai nagyhatalom. Hosszú ideje konfliktust jelent a dél-kínai tenger hovatartozása. Kína már több mint 70 éve tart igényt a sekélyvízű tenger szakaszra, ahol a világ legforgalmasabb hajó útvonalai haladnak, és ahol rengeteg kibányázható ásványkincs is rejlik. A Trend FM által megkérdezett Kína kutató szerint azonban az ázsiai nagyhatalom legnagyobb motivációját az jelenti, hogy közvetlen hozzáférésük legyen a csendes óceánhoz. Salád Gergely hozzátette, hogy a terület irányítása egy esetleges Tajvánnal szembeni katonai akció során is kulcsfontosságú lehet. Maurer Kristóf interjúja.
Kína és a Fülöp-szigetek között már hosszú ideje mérgesedik el a viszony. A konfliktus központja a dél-kínai tenger hovatartozása. Kezdjük beszélgetésünket ezzel kapcsolatban. Mit is jelent ez a tengerszakasz a két félnek? Miért akarja Kína olyan hosszú ideje már magáénak tudni ezt a régiót?
Dél-kínai tenger nagyjából akkora tenger, mint a földközi tenger. Tehát nem egy kicsike kis tengerecskéről van szó, viszont annál is jelentősebb, itt halad el világ áruforgalmának nagyjából a 60%-a, és hát az összes kelet-ázsiai ország, tehát Kína, Japán, Dél-Korea teljes energiaimportja, nyersanyagimportjának nagy része, exportjának nagy része, tehát kulcsfontosság, hogy ki uralja ezt a területet, és 40-es évek óta Kína egész egyszerűen rábökött a térképre, ott húzott egy ilyen nagy U-alakú vonalat, ami lényegben lefedi az egész dél-kínai tengert, és azt mondta, hogy történelmi okokra építve ez, ami az U-betűnek a vonalain belül van, tehát lényegében az egész dél-kínai tenger az az enyém. Ezzel szemben van több dél-kelet-ázsiai ország, Vietnám, Brunei, Malajzia és a Fülöp-szigetek is, amely bizonyos részeit a tengernek magának követeli. Ezek mind természetesen metszik a kínai követeléseket, meg egymás követeléseit is metszik itt-ott, úgyhogy van egy ilyen meglehetősen kaotikus helyzet, hogy lényegében minden négyzetcentiméterre a tengernek minden környékbeli ország, vagy több környékbeli ország is igényt tart, tehát ezek közül természetesen Kína a legerősebb, és azt, hogy ez a tenger, ez az övé, ezt évtizedeken keresztül semmi módon nem tudta érvényesíteni, hiszen nem volt rendes flottája. Az elmúlt egy-két évtizedben viszont lett neki rendes flottája, és elkezdte feszegetni hát így a határait, és elkezdett tengeren, itt-ott lévő szigeteken katonai bázisokat, repülőtereket, kikötőket, egyebeket építeni, és ezzel lényegében elstandolja a szigetet.
És akkor ez leginkább a Fülöp-szigetek kárára megy?
Nem, a Fülöp-szigetek az egyike az érintett országuknak. Vietnámmal van még nagyon súlyos konfliktusa Kínának, tehát ott nagyon erős az érdekütközés, meg kisebb területek Malajziával, Brunei-jel. A Tajvan is ott van az egész történetnek a közepén, de hát az, hogy most az mennyire Kína, mennyire nem, az más kérdés. Ott érdekes volt, éppen egybeesnek a kínai köztársaság, meg a kínai népköztársaságnak a követelései. A Fülöp-szigetek most azért került a napirendre, mert ott élesedik ki a konfliktus. Évtizedek óta egyébként ezeken a vitatott területeken hajók jönnek-mennek, időnként összeakadnak a hálóik, meg elkezdik egymást lőni vízágyúval, meg egymásnak mennek, meg letartóztatják egymás halászait, hadihajókat küldenek oda, parti őrséget küldenek oda, folyamatosak évtizedek óta kisebb nagy konfliktusok. Ezek ritkán ugyan, de halálos áldozattal is járnak. Most azért a Fülöp-szigetek került előtérbe, mert egyrészt a Fülöp-szigeteken volt egy kormányváltás, egy elnökváltás, ez egy Amerika barátabb politikát eredményezett a Fülöp-szigeteken, például megerősítették a hagyományosan is meglévő amerikai Fülöp-szigeteki katonai együttműködést, és Kína hát valószínűleg erre válaszol, bár ezt nem jelzik hivatalosan, megélénkítette azokon a szigeteken, meg azok környékén a tengeri tevékenységét, amelyekkel a Fülöp-szigetekkel vitázik, tehát magyarul oda küldött 100-néhány hadihajót, meg ilyen partiőrség hajót, és azokat felvonulnak olyan szigetek körül, amik mondjuk 100-200 kilométerre vannak a Fülöp-szigetektől, és 1000-2000 kilométerre vannak Kínától.
Erre a Fülöp-szigeteki amerikai vonalra reflektálnék, ugye ez azért is érdekes, hiszen korábban a Fülöp-szigetek amerikai gyarmat volt, és idén februárban tértek vissza az amerikaiak kicsit szokásaikhoz híven megtámogatni ezt az adott régiót. Nem érdekes kontraszt kicsit az, hogy ebben a kérdésben mégis az egykori gyarmatosítóikhoz fordulnak Kínával szemben?
Nem mert a gyarmati korszak után ők nem lettek Amerika ellenesek, hanem benne maradtak az amerikai érdekszférában. Ez más gyarmatoknál is jellemző, hát hogy az egész elit, akit a gyarmati korszakban kiképeznek, és akit aztán ott hagynak, hogy a független országot irányítsa, az a gyarmatosítónak a oktatási rendszerébe szocializálódott, hozzájuk kötődött. Úgyhogy a Fülöp-szigetek meg Amerika a gyarmati korszak vége óta is jó katonai kapcsolatokat, meg egyéb kapcsolatokat ápolt egymással, egyértelműen szövetségesnek számítottak. És most nem 70 vagy 80 év után tértek vissza az amerikaiak, hanem néhány év után az előző Fülöp-szigeteki elnök játszott egy olyan inga politikát, egy hinta politikát, ami néha kicsit közelebb vitte Kínához és eltávolította az Egyesült Államoktól, de nem bontotta fel a mindenféle szövetségi meg együttműködési szerződéseket Fülöp-szigetek és Amerika között, tehát olyan valódi szakításra nem került sor, ami most látszik, hogy az új elnök, aki persze egy régi elnöknek a leszármazottja, dinasztikus politikai egyében, az most azért egyértelműen Amerika barátabb politikát folytat, és ez persze a kínaiaknak nem tetszik. Ugye a kínaiaknak ez a fő problémájuk stratégiailag, hogy ott van egy szigetsor, Japán, Dél-Korea, Tajvan, Fülöp-szigetek, ami lezárja Kína elől a csendes óceánt. Tehát itt van egy ilyen cordon sanitaire, amit az amerikaiak húztak, ezen a kínaiak gond esetén nem tudnának átjutni, nem tudnak kijutni a mélyvízi tengerekre. Ez az úgynevezett első szigetsor, és hát a fő stratégiai céljuk ezen a szigetsoron valahogy túljutni, tehát olyan bázisokat kiépíteni, olyan lukakat kreálni ezen a ilyen kordonon, hogy adott esetben, háború esetén is ki tudjanak jutni a nagy óceánra.
Nagyon jó, hogy pont Tajvant említette, hiszen az elmúlt fél évnek azért a Tajvan-Kína konfliktus is szerves részét képezte, és ott azért még talán feszültebb is a helyzet, mint most ebben a dél-kínai tenger kérdésben. Mit jelent ez a konfliktus? Amellett, hogy nyilván tudjuk, hogy azért Tajvannal most már tényleg pattanásig feszült a helyzet.
Kína számára alapvetően identitás kérdés. Ők úgy gondolják, hogy Tajvan ősidik óta Kína része, soha egy pillanatig fel nem merült, hogy lemondanának róla, tehát semmilyen újdonság nincs abban, amit csinálnak. 1949 óta, mióta Kína népköztársaság megalakult, ők azt hirdették, hogy Tajvant előbb-utóbb vissza fogják szerezni. Pontosabban azt hirdették, hogy hát ők a békés újraegyesítést preferálnák, de hogyha ez nem megy, akkor nem riadnak vissza a fegyveres erők alkalmazásától sem. És akkor az, hogy éppen mennyire agresszívak, mennyire keménykednek, az a pillanatnyi helyzettől függ. És a pillanatnyi helyzetben meglehetősen agresszívak és meglehetősen keménykednek. Érzik, hogy ez az amerikai által dominált világrend, ez így recseg ropog. Ugye a szélein repedezik, mint egy jégtábla, hogy a darabkák leválnak belőle, különböző ilyen blokkok. Egy ilyen szélen van Tajvan is, és a kínaiak úgy érzik, hogy most ez az a helyzet, amikor lehet nyomást gyakorolni, lehet esetleg kényszeríteni a tajvaniakat, hogy valahogy ilyen vagy olyan módon, de térjenek vissza az anyországnak a kevelébe. Az amerikaiak meg természetesen mindent megtesznek, hogy ezt megakadályozzák, úgyhogy Tajvan az igazából természetesen elsősorban a 23 millió tajvaniról szól, de összességében azért ez a kínai-amerikai kapcsolatoknak, tehát a napjainkat meghatározó első számú kétoldalú kapcsolatnak a tárgya, terepe, játékszere, bábúja. Itt most azért van viszonylagos csend, mert januárban választásokat tartanak Tajvanon, és nagyon nem mindegy a jövő szempontjából, hogy melyik oldal nyeri azokat a választásokat. Ez fogja meghatározni, hogy Kína milyen irányba fog elmenni a Tajvan politikájában.
De egyébként, hogyha esetleg itt kedvezőtlen eredmény születne, ez a dél-kínai tengeren történő térnyerés egyébként erre a Tajvanra vonatkozó esetleges katonai akcióra is lehet már egy ilyen előkészület?
Ugye a dél-kínai tengeri térnyerés az ugyanannak a flotta fejlesztésnek és képességfejlesztésnek az eleme, ami Tajvant is veszélyezteti. Ugye Tajvan maga tulajdonképpen része a dél-kínai tengernek, de attól függetlenül követeli magának Kína, és ott ugye emberek is élnek, de a dél-kínai tengeren csak lakatlan szigetek vannak, tehát ott ilyen érzelmi kötődés nincsen, ott jéghideg geostratégiai számítása, hogy nekünk kell ez a tenger. A Tajvan esetében történelmi, nemzeti, személyes szálak milliói fűzik a szigetet a kontinenshez, tehát Tajvan jóval fontosabb ennél. És ami az érdekes, hogy Tajvan ugye lényegben ugyanazt az álláspontot gondolja a dél-kínai tenger kapcsán, amit a kínai népköztársaság, tehát ebből a szempontból még pont meg is egyezik. Az egyik azon kevés kérdésnek, ahol ugyanazt mondja a tajvani szoros két partja, de természetesen a tajvaniak nem lépnek fel olyan határozottan a érdekeik érvényesítésére, mint a kínaiak, hát ehhez nincsen meg az eszközük. Viszont hát nyilván a flotta fejlesztések az, hogyha ez egy, az egész tenger tényleg egy kínai beltengerré válna, az azért Tajvannak a katonai pozícióját is gyengítené, hiszen ő is rajta van ezen a tengeren, és nem mindegy, hogy ez a tenger ez egy nagy nemzetközi tenger, vagy ez egy kínai beltenger.
Az elmúlt percekben Salád Gergely Kína kutatót hallották.
Reggeli Monitor.
17 ezer éves időkapszulát találtak a Cantabria Egyetem kutatói Spanyolországban. A régészek elmondása szerint a La Garma barlangrendszerben felfedezett struktúra a világ egyik legjobban megőrzött paleolitikus lakóhelye. Az otthon egy nagyjából 5 négyzetméteres ovális tér, amelynek falain kőkori rajzok fedezhetőek fel, de kőtömbök és egy botokból és bőrökből álló szerkezet is megtalálhatóak a barlangban. A kutatók szerint a barlangban a magdaléni kultúra vadászai és gyűjtögetői élhettek. A lakhelynél 6614 tárgyat tártak fel, egyebek mellett szarvas és bölénycsontokat, valamint kovakő darabokat és tengeri puha testűek héját is. A régészek az otthont valódi időkapszulának titulálták, amely lenyűgöző részletességben mutatja meg egy 17 ezer évvel ezelőtti ősember mindennapjait. Érdekesség, hogy a La Garma barlangrendszer a mai napig nincs teljesen feltárva, annak ellenére, hogy a régészek hosszú évtizedek óta kutatnak a régióban.
Ez a Reggeli Monitor.